Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az egyszülött fiától, a mi urunktól, Jézus Krisztustól. Nagy szeretettel köszöntöm a testvéregyházak képviselői, tagjait. Jó veletek, önökkel közösségben lenni. Dicsérjük hát akkor egy szívvel és egy szájjal az Urat a 313. dicséretünkkel, amely úgy kezdődik, hogy Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom Pál apostol második Timóteushoz írott leveléből a harmadik fejezetnek az első 9 versét. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben elégedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kiellelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandóak, árulók, vakmerők, fölfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, és nem az Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Fordulj tehát el ezektől, mert ezek közül valók azok, akik belopakodnak a házakba, és rabul ejtik a bűnökkel terhelt és sokféle vágytól űzött asszonykákat. Ezek mindig tanulnak, de az igazságot sohasem ismerik meg. Ahogyan Jannész és Jambrész ellenszegültek Mózesnek, úgy állnak ellent az igazságnak ezek a megromlott értelmű, hit szempontjából megbízhatatlan emberek. De nem jutnak messzire, mert esztelenségük nyilvánvaló lesz mindenki előtt, mint ahogy Amazoké is nyilvánvaló lett. Amen.
Testvérek, hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk! Drága Urunk, bűnbánattal jövünk eléd, hiszen nagyon megrendítő az az ige, amit az imént hallottunk, ami arról szólt, hogy milyen veszélyes az, amikor valaki a kegyesség látszatát megőrzi, és úgy éli az életét. Urunk, itt vagyunk most a te színed előtt, olyan emberek, akik valljuk azt, hogy kegyes, hívő emberek vagyunk, hogy a mindennapjainkat úgy éljük meg, hogy a te igédre figyelünk, hozzád imádkozunk, a te akaratodat keressük. Kérünk, Urunk, hogy te tisztogasd a mi szívünket nap mint nap, újra és újra, alkalomról alkalomra, hogy nehogy képmutatóvá és látszat keresztényé váljunk, akik pontosan tudják, hogy mit kell mondani, és hogyan kell viselkedni, de a szívük elkezd távolodni tőled. Kérünk, Urunk, akkor, amikor most együtt figyelünk a te drága igédre, akkor te mondd el nekünk azt, ha van ilyen az életünkbe, engedd ezt meglátni, és engedj szabadulni ezekből. Ha pedig most nincs ilyen az életünkben, és úgy látod a mi szívünket, hogy valóban teljes mértékben a tiéd, akkor te erősíts meg minket ebben. Te add, hogy valóban meg tudjunk maradni a te utadon, a te szent lelked segítségével. Drága Urunk, olyan hálásak vagyunk neked azért, hogy te újra és újra alkalmat készítesz a veled való találkozásra, és arra, hogy a te igéd eljusson a mi szívünkhöz. Hálát adunk neked azért, hogy van egyházad ebben a világban, és köszönjük neked azokat a gyülekezeteket, akikkel most estéről estére találkozhatunk, most már második alkalommal, és együtt figyelhetünk rád. Kérünk téged, Urunk, hogy te erősítsd a mi gyülekezeteinket is, te erősítsd a te egyházadat is, hogy az evangéliumot tisztán hirdesse, és hogy a te országodat, annak örömhírét méltóképpen tudja felragyogtatni emberek előtt, hogy ne érjen vád egy lélekért se, hanem hangozzék az üzenet, hogy emberek találjanak meg téged, és hogy minél többen átélhessék a bűnbocsánat és az örök élet ajándékát, azt, amit drága Úr Jézus egyedül te tudsz megadni nekünk. Amen.
Készülvén Krisztián testvérünk ige hirdetésére, énekeljük következő dicséretünket, mert így kezdődik, hogy hinni taníts, Uram, kérni taníts.
Yeah. Köszöntöm szeretettel az ima hétre második alkalommal összegyűlt gyülekezeti közösséget. Ima hétre, imádságra vagyunk különösen is buzdítva. Ha van Bibliánk, keressük meg már vasárnap megkezdett Júdás levelet, akkor az egész levelet is hallhattuk, és nem tudom, kérdeztetek-e mindjárt egy ilyen kérdés, hogy mi volt az ige hirdetésnek az alapigéje, vagy a témája legalább. Szeretet, igen. A szeretet. Na, valami ilyesmire emlékezhetünk többen. Bennem megmaradt, hangsúlyos volt számomra, hogy hogyan lehet szeretettel küzdeni szeretetért. Az Isten szeretetére vagyunk rászorulva, és hogyha ezt fogadjuk, kapjuk, akkor tudunk jó forrása is lenni, nem magunkból, hanem az Isten szeretetét továbbadva. Mára, az ima hét negyedik napjára jelölve van Júdás leveléből, aminek egy fejezete van, a 4-től 11-ig tartó versekig, fennállva hallgassuk ezeket az igéket, Júdás levele, és a 3. verstől fogom már olvasni. Szeretteim, miközben minden igyekezetemmel azon fáradoztam, hogy közös üdvösségünkről írjak nektek, szükségesnek láttam, hogy ezt az intést megírjam, küzdjetek a hitért, amely egyszer s mindenkor a szentekre bízatott. Mert belopóztak közétek bizonyos emberek, akiknek az ítélete régóta megvan írva, istentelenek, akik a mi Istenünk kegyelmét kicsapongásra használják, és a mi egyedüli uralkodónkat és úrunkat Jézus Krisztust megtagadják. Emlékeztetni akarlak pedig titeket arra, jól lehet mindenről tudtok, hogy bár az Úr egykor kiszabadította népét Egyiptom földjéről, azokat, akik nem hittek, később elpusztította. Azokat az angyalokat is, akik nem becsülték meg a maguk fejedelemségét, hanem elhagyták saját lakóhelyüket, örökkévaló bilincsekben és sötétségben tartja fogva a nagy nap ítéletére. Ugyanígy Sodoma és Gomora, meg a körülöttük lévő városok, amelyek ezekhez hasonló módon paráználkodtak, és idegen test utáni kívánság hajtotta őket, például szolgálnak, amikor az örök tűz büntetését szenvedik. De mindezek ellenére ezek az álmodozók is ugyanúgy beszennyezik a testüket, megvetik Isten felségét és káromolják a mennyi hatalmasságokat. Pedig még Mihály angyal sem mert káromló ítéletet kimondani, amikor az ördöggel vitatkozva küzdött Mózes holttestéért, hanem azt mondta, dorgáljon meg téged az Úr. Ezek viszont káromolják azt, amit nem ismernek, majd pedig oktalan állatok módjára ösztönösen ismernek, abba belepusztulnak. Jaj nekik, mert Kain útján indultak el, pénzért Bálám téveigésére adták a fejüket, és Kóré lázadása szerint vesznek el. Eddig Isten igéje. Foglalj helyet a gyülekezet. Ha jól olvastam a kiírás szerint, ráadásul egy reformált baptista lelkész testvérünk az, aki a mai napi buzdításnak a gondolatait a kiadott kis bulletinben összefoglalta. Gondolkoztam, hogy a baptistáknak most nehéz feladata van, hogyha prédikálni kell ezekből az igékből, ahogyan a felolvasott Timóteusi levél is erős üzenetet fogalmaz meg mindannyiunk számára. Egy képet hadd hozzak mindannyiunk, talán láttunk már az asztalon nálunk, és törekszünk arra, hogy legyen valami élő virága a nagy étkező asztalon. Néha ez cserepes virág, néha vágott virág. Hogyha vágott virág kerül az asztalra, mert éppen születésnapra, nőnapra és bármilyen alkalomra, vagy csak úgy kap valaki otthon egy ilyen virágot, akkor ha megvan ez a növény úgy betéve egy vázába, ki van téve, akkor mit látunk egyik napról a másikra, hogyha meglocsoltuk, adtunk neki vizet? Szoktuk-e figyelni, hogy mi történik? Jó esetben a vízszint csökken, igaz? És ez a kép megmaradt, mert néha, vagy nem néha, nálunk mindig nagy kihívás, hogy a virágokat jó időben megöntözzük. Néha úgy gondoljuk, hogy na most egy időre leszeretnénk tudni, és öntünk bele bőségesen, akkor annak nem mindegyik virág örül. Ha meg úgyunk vele, hogy na talán még csak kibír egy kicsit, akkor annak se örül mindegyik virág. Hát nálunk kihívás növénynek lenni. És akkor néha szétosztjuk, feleségem, ez a virág a tiéd, ez a virág az enyém, és akkor locsoljuk, de aztán nézzük egymás virágait, hogy az is tud kókadni, meg ez is tud kókadni. Hát küzdünk ezzel folyamatosan. De a növények is küzdenek. És miért küzdenek? A mai nappal is jó felemlegetnünk a hétnek az ima témáját, küzdjetek a hitért, és valaki a gyülekezetünkben felemlegette vasárnap, hogy az évnek ez lett most a szava, a hit. nem tudom, más is hallotta ezt, egy különleges gondolat számunkra, ebben az egész évben foglalkoztatunk, gondolkoztatunk, mit jelent hinni, mit jelent a hit, hát azt most mindenképpen előttünk lehet, hogy imádkozzunk azért, hogy ez a hit létrejöjjön, ez a hit megmaradjon. Ennek a növénykének, ha mondjuk egy egyszerű kis vágott virágra gondolunk, akkor hogy a vizet magába szívja, le kell küzdeni valamit. Például azt, hogy magába jusson ez az éltetadó kis nedvesség. És hát ha valaki visszaemlékszik tanulmányaira, akkor tanulhattunk róla biológiából, kémiából, egyebekből, ilyen kémiai nyomás, meg kémiai potenciál, meg ozmózis, meg egyebek furcsa szavak, de az emberi életünk, a sejtjénk nem működnének, ha ez nem lenne, az Isten nem teremtette volna meg azt, hogy egy félig áterőztő membránban, hogyha van koncentráció különbség, akkor ennek ellenében is tudjanak az anyagok áramolni. Nem fogok kémia óráról semmi csúnya szót egyebet mondani, de ezek működő folyamatok, folyamatos küzdés van molekulák, sejtek szintjén azért, hogy az élet fennmaradjon. Az élet fennmaradjon. És hogyha jól történnek ezek a folyamatok, akkor a víz ebből a kis vázából fogy, és pótolni kell. Igen ám, de hogyha nézzünk egy gyönyörű virágot, most nem ismerek körbenézni, de otthon van ilyen, és ha azt is betesszük a vázába, és meglocsoljuk, és nézzük másnap, hogy semmit nem változott a vízszint, harmadnap, negyednap nem fogy a víz belőle, akkor mire következtethetünk ebből, hogy ez a növény talán nem is élő virág, hanem egy művirágot sikerült vázába tennünk, nem él. Nem él. Hogyha ennek a jele, a tünetei, a küzdésnek a tünetei megszűnnek, azonnal érzékeljük, még a rutinos háziasszony is, hogy itt valami halállal kapcsolatos dolog történik, vagy pontosabban, hogy nem történik semmi, és ez utal az élettelenségre. Fontos, hogy amikor a küzdésről gondolkodunk, akkor ne egy ellenállást legyen bennünk, hogy küzdeni az egy rossz dolog. Nem, küzdeni az az élettel jár. És bár lehet, hogy sok mindenbe kerül, lehet, hogy fárasztó, lehet, hogy meg kell fizetni az árát, de a másik alternatíva a halál. És akkor lehet választani, hogy küzdünk, mert ez az élettel együtt járó folyamat, vagy pedig megadnánk magunkat, ne tegyük, ezen a héten lehet egy nagyon fontos felhívás a küzdés, az az Isten akaratából van. Aztán az alcím, amit megadtak a szerkesztő testvérek, az együtt imádkozó család együtt is marad, hát nagyon megragadott. És ha jól értettem a kis magyarázatból, az Allianz imahétre szerkesztő testvérek összeállítottak egy kis buzdítást. A gyülekezeti családra gondoltak, elsősorban talán, de szerintem a szívünk gondolhat mind a két családra, a mi húsvér testi családunkra is. És sok emlékkép, meg jelenlegi vívódás is eszembe jutott, amikor az a téma, hogy meg tudunk-e küzdeni azért az 5 percért, amikor mindenki leteszi, ami a kezébe van, és most imádkozom. A személyes élményem az, hogy mi otthon testvéreimmel, vérszerinti húgaimmal és szüleimmel sokat küzdöttünk ezért, és nem alakult ki egy olyan rendszeres családi rend, amikor az ott egy ilyen ökölszabály volt. Egészen addig azt gondoltam, hogy talán ilyen nem is létezik, amíg nem kezdtem el udvarolni, és feleségem családjába, amikor gyakran iskola, munka után megérkeztem, és együtt vacsorázhattam velük, akkor ugye 4 gyerkőc volt, feleségem 3 testvére, meg talán még ott voltak, és amikor édesapa mondta, hogy vacsora, akkor ott mindenkinek az emeletről bárhonnan be kellett jönni, mindegy, hogy milyen fontos dolga volt, mert leültünk az asztalnál, elcsendesedtünk, imádkoztunk, és ez az evés, az egy asztalközösség volt is, valódi közösség. És hát örömmel látom azt, hogy feleségem minden családtagjával együtt az Urat szolgálja a legkülönbözőbb helyeken, de még olyan házastársat is választottak maguknak, akivel együtt tudnak imádkozni, és nagy öröm ez talán anyósoméknak, apósoméknak is, hogy ilyen családra tekinthettek, amikor akár az ünnepekkor más alkalommal is találkozhatunk. Az együtt imádkozó család együtt is marad. Küzdenünk kell azért, hogy olyan családjaink legyenek, és olyan gyülekezeti közösségeink, ahol az emberek akarnak együtt imádkozni. Ó, de sok kifogás van, hogy miért nem jó. Az az időpont, hogy ez a reggeli óra, a napközbeni esti időpont, hajnali időpont, éjszaka időpont, amikor együtt imádkozunk. Sokan mondják, és majd én imádkozok, amikor nekem jó, de van ebben valami több, hogyha együtt tudunk imádkozni, ha csak két ember teszi, három ember teszi, egy egész gyülekezet teszi, bármi formában is, de küzdenünk kell ezért. És hogy térek vissza a mostani igékre? Mert azt tapasztalhatjuk gyülekezeteinkben, most például a magaméra, magunkéra gondolok, hogy mindig téma az, hogy egyáltalán megéri-e, érdemes-e küzdeni. A felolvasott igében ilyen felvillanásszerűen, szinte mint ahogy pattogott a tűzijáték nemrég, és csak egy-egy villanás, egy kis fény, egyebek, fölvillant az ige is, Júdás levelében egy-egy ilyen kis történetet, csak egy-egy névvel, egy-egy eseményt megemlítve. Nem könnyű dolog küzdeni. És ma hívő emberek is arról tesznek bizonyságot, sajnos, hogy fogy az erejük, fogy a motivációjuk arról, hogy akarjanak küzdeni. Ha a növényke megszűn küzdeni, akkor elpusztul. A kicsi nyálat megszűn küzdeni azért, hogy bevegye a táplálékot, hogy elmeneküljön a ragadozó elől, elpusztul. És az emberrel sincsen másképp. Ha megszűnünk küzdeni, ha nem akarunk valamihez ragaszkodni és valami ellenállni, akkor mi is menthetetlenül elpusztulunk. Ha tetszik, az életben maradásunk a tét, hogy jól értsük azt, hogy miért, hogyan kell küzdenünk. A probléma az, hogyha nem jó irányba küzdünk. Ha küzdelem még van, önmagában még nem a minden a küzdés. Ha nem jó irányba küzdünk, ha nem valódi, nem helyes célért küzdünk, ha nem a valódi ellenséggel küzdünk, akkor abból legalább annyi bajunk származhat. Miért? Miért probléma ez? Mert ha öncélúan tesszük, mi döntjük el, hogy mi ellen akarunk küzdeni? Mi választjuk meg a célokat, hogy miért akarunk küzdeni? Mi válogatjuk meg az ellenfelet, sőt az ellenséget, hogy ki ellen akarunk küzdeni? Rossz irányba haladhatunk. Nem tehetjük ezt öncélúan. Van, aki megmondja ezekre a kérdésekre a választ. Ez pedig az Úr Jézus. És hogy sokan küzdenek ideológiákért, vagy ideológiák ellen, küzdenek kicsi vagy nagy dolgokért, személyes ambíciókért. Önmagában látjuk, hogy ez a küzdés, ez egy fontos dolog, de nem csak a lendület fontos benne, hanem az irány is. Pál apostol küzdött azért, hogy sok a keresztényt elpusztítson, és az Isten használta az ő lendületét, csak megfordította őt, hogy ne az Úr Jézus ellen küzdjön, hanem már vele együtt. A lendületet nem vette ki az Isten, és talán sokan vannak itt ezen a vidéken is, talán lehet, hogy Nyíregyházán is, itt a Szabolcsnak ezen a részén is, akik egész életükben hatalmas küzdést tanúsítanak. Az Isten szeretné, hogy ezek az emberek ne öncélon válasszák meg, hogy miért és mi ellen küzdenek, hanem az Isten mondhassa meg nekik, az Úr Jézus vezethesse őket. Miért nem olyan természetes, hogy valaki könnyen azonosul az Úr Jézus adta célokkal? És egy olyan beszélgetésből jövök, ahol elkezdtek emberek maguknak úgy társat választani, hogy korábban azt ígérték, az Istentől fogják elkérni. Aztán halad a hívő élet, és aztán úgy gondolják, hogy na most van egy szimpatikus ember, aki szeretnék én vele jobban megismerkedni. És kérdezem, hogy hol van az eddigi elhatározás? Hát jó, ezt most hagyjuk ezt a beszélgetést. Hogy szokták mondani, amikor a szerelemnek a tüze már ég, akkor már ott nehéz az irányt korrigálni. Azt, amikor még nem ég, akkor lehet még megalapozni azt, hogy a fiatal, vagy éppen a már még fiatalabb, vagy régóta fiatal is, de tudjon helyes döntéseket hozni, ha még helyzet előtt már elkéri az Istentől, hogy mik lesznek azok az alapelvek, amihez valaki ragaszkodik. Mire van szükség, hogy az irányt is megértsük, alázatra van szükség. És a felolvasott példákban nekem ez volt a közös, hogy ezek a személyek, mennyeiek és földiek is valahol elvesztették ezt a tulajdonságukat, hogy vagy korábban megalázkodtak, de megszűntek alázatosak lenni, vagy soha nem is voltak alázatosak. És hiába az emberben van roppant nagy tetvágy van, lendület tud lenni, már ezt is értékeljük, mert látunk olyan embereket, akik vergődnek az alkohol, a kábítószer és mindenféle dolognak a rabságában, és csak fetrengenek, és nem tudnak mihez kezdeni magukkal. Már jó dolognak tűnik, ha valaki legalább valamit csinál, de az Isten azt akarja megmondani, hogy mit csináljunk, nem csak azt, hogy milyen lendülettel. Alázatra van szükség, és ez senkinek nem könnyű. A felolvasott igében azt olvastuk, belopóztak közétek bizonyos emberek, akiknek az ítélet régóta megvan írva, istentelenek. akik a mi Istenünk kegyelmét kicsapongásra használják, és a mi egyedüli uralkodónkat és urunkat, Jézus Krisztust megtagadják. Júdás, úgy olvastuk, Jakab testvére, olyan gyülekezeti látleletet hoz elénk, azt a folyamatot azonosítja, hogy vannak olyan személyek, emberek, akik mint egy ilyen óvatos vendégként, de részesei lesznek a közösségeinek, hogy ezek az emberek eddig is ott voltak, de a gondolkodásukban változtak meg, és így lesznek aztán belopódzóvá, hogy ők ott voltak, de a gondolkodásukban valahol valami megbicsaklott, vagy talán eleve így érkeztek egy közösségbe, talán keveset látunk, sok a kérdés, vajon mit látott Júdás? Egy dolgot látunk, az Urat, Jézus Krisztust megtagadják. A kegyelmet kicsapongásra használják. Azt a kegyelmet, amit az Isten tanúsít, amit az alázatos ember tud elfogadni, azt mondják, hogy semmibe veszik. Nem fontos már nekik többet az, hogy az Isten megmentő, szabadító és üdvözítő. Nem fontos nekik többet az, hogy az Isten felettünk áll, hanem valami a szívünkben megfordul. És ez nem más, mint az embernek a büszkesége. Sok hasonló példát hoz korábbról, és talán ezeket most az idő rövidsége miatt, bár nagyon izgalmas lenne kibontani egyesével, milyen történeteket hoz. Csak sorban, ha az 5. verstől, ha látjuk, beszél azokról Júdás, akiket az Isten kiszabadított Egyiptom földjéről. Az egész népet kiszabadította, kettő ember jutott be az ígéret földjére, Józsué és Káleb. Még az a Mózes is, aki így talált fogalmazni, hogy fakasszunk vizet a sziklából, és ez a pici ragozásbeli probléma elárulta az ő szíve szándékát, egy kicsit akkor ott többnek gondolta magát, mint amit az Isten szerepet szán neki, már elég volt arra, hogy az Isten azt mondja, hogy te sem fogsz bemenni az ígéretnek a földjére. Megláthatod, de nem mehetsz be. Ezek az emberek, akik a pusztában ott jártak, keltek, és volt az előttünk tavaly gyülekezetünkben, többször időztünk az ígék felett, hogy az Isten 40 évig várt, hogy lesz-e csak egy ember Józsué és Káleb mellé, aki még azt mondja, hogy na jó, felhagyok a büszke szívemmel, én is szeretnék megtérni. És 40 év alatt a sok százezres, talán milliós népből nem volt egyetlen ember, aki azt mondta volna, hogy na én is inkább Józsuéval és Kálebbel tartok. Büszkeség. Aztán azt olvassuk, az angyalok, akik nem becsülték maguk fejedelemségét, elhagyták saját lakóhelyüket örökkévaló bilincsekben és sötétségben tartja fogva nagy nap ítéletére. Nem becsülték a maguk fejedelemségét. Nem becsülték azt az Istentől való tisztséget, amit kaptak. És nem bontja ki részletesen, és apokrif és egyéb irodalomban elég sok utalást felfedezünk, sok magyarázat van, és a legtöbb magyarázatra azt olvashatjuk, hogy nem biztos, hogy ez ezt jelenti. Sok a kérdés, talán majd az Istennel találkozunk, akkor lehet rákérdezni Júdás leveleiben említett gondolatokra is, de akkor szorítkozzunk arra, amit maga Júdás elmond. Nem becsültek meg valamit, amit az Istentől kaptak angyalok, és ítéletre lesznek fenntartva. Azt olvassuk, Sodoma, Gomorra, meg a körülöttük lévő városok. Ezekhez hasonló módon paráználkodtak, idegen test utáni kívánság hajtotta őket. Például szolgálnak, amikor az örök tűz büntetését szenvedik. Nem csak azt mondja, hogy paráználkodtak, úgy fogalmazza meg, hogy ami hajtotta ez a szexuális túlfűtöttség városnak a lakóit, azt mondja, hogy az idegen test utáni vágy. Nagyon, sőt, hát szó szerint azt írja az eredeti, hogy hús. Idegen hús. Amikor már a másik, a partner, a résztvevő egy hús. Elég erős fogalmazás. Mi a motiváció, hogy bár nem számít a másik, nem számít az, hogy mik a körülmények, csak az, hogy nekem jó legyen. És ez büszkeség. És ez az Isten ítéletét képes volt kivívni, és ismerhetjük a történetet, hogyan döntött Isten Sodoma és Gomora lakói felől. Aztán beszél Mihály angyalról, aki talán, ha jól értjük, a káromlás miatti ítéletet nem merte ő maga kimondani. Talán akiről itt beszél, az ördögről, káromolhatta az Istent, és noha ez ítélettel jár, de azt mondja, az angyal nem merte az ítéletet kimondani, hanem rábízta az Istenre. Na ez egy valami fajta fordulat, mert nem csak negatív képeket látunk, hanem itt látunk egy angyalt, nem csak bukott angyalok vannak, hanem olyan angyal, Mihály angyalt, látjuk, aki viszont megalázkodik. És hogyha Mihály arkangyalról van, szóval az egyik főangyalról, akkor azt látjuk, hogy a legnagyobb angyalok is attól voltak talán nagyok, hogy meg tudtak alázkodni, noha hatalmas nagy erejük és hatalmuk adatott az Istentől. Káinról, Bálámról, Kóréról és a többiekről is olvashatunk. Mind közös bennük a figyelmeztető, okulásunkra megírt példák, az ő személyüknek a közös tulajdonsága, hogy elfordultak az Istentől. Talán nem látványosan, talán nem az Isten tiszteleteket hagyják ott ezek a Júdás idejében élő testvérek sem, testvérek egyáltalán, olyan személyek, akik a formát megtartják, de a szívükben az Isten ellen lázadnak. Három dolgot szeretnék megemlíteni, amit magunkkal vihetünk. Talán az imádságban is megfogalmazhatunk, hogyha buzdít erre bennünket az Isten. Azt látjuk, mint egy történelmi kis végig pásztázás Júdásnak a gyors idővonal menti haladása, mindig is küzdeni kellett. Ne ijedjünk meg attól, hogyha küzdeni kell. Ez a mindig az első. Küzdeni kellett mindig, és Júdás arra biztatja a jelenlévők testvéreket, hogy fel ne adják azt, hogy küzdjétek a hitért, amely egyszer és mindenkorra a szentekre bízatott. Küzdeni kell. Jézus is megmondta, tudjátok, a világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én legyőztem a világot. Ha jól emlékszem, a főpapi imádság János 17 előtti utolsó mondat, amiben bátorítja a tanítványokat, Jézus, küzdeni mindig kellett, és most is kell. A másik, három embetű szó van mindig magunkkal és másokért. Magunkkal, kik ellen kell küzdeni? Nekem az idei imahétnek egy nagy áldása, hogy ezeket az igéket sokáig úgy olvastam, hogy ezek az emberek ellen kell küzdeni. És hadd mondjam nagy szeretettel, hogy ez nem biztos, hogy helyes gondolat, sőt, talán óriási csapda van benne, hogy mi mások ellen küzdjünk. Nem ezek az emberek ellen kell küzdeni, hanem magunkkal kell megküzdeni. Mert ezek az emberek csak mutatják azt, milyen az, amikor valaki elveszti a küzdelmet magával szemben, és nem az Istennek ad helyet a szívében, hanem nyomban elkezd nőni a saját büszkesége. Nem olvassuk az igében azt, hogy mit csináljatok ezek azzal az emberekkel, sőt, Mihály angyal sem, mert még az ördögre sem káromló ítéletet mondani, hanem rábízta az Istenre. Nem az a feladatunk, hogy ezeket az emberek ellen valami hadjáratot indítsunk. Küzdenünk magunkkal kell. A küzdés az egy világos felhívás ebből az igéből is, de nem, hogy ilyen típusú embereket keresgessünk, és legyen bennünk a bizalmatlanságnak a magja. Talán te, ez a testvér, talán az a testvér. Nem erről van szó. Arról viszont szó van, hogy vizsgáljuk meg magunkat, hogy talán ezeknek a Bibliában leírt példáknak a mintájára nincs-e bennünk is valami hasonló mag, hogy elkezdeni mi is a mi egónkat úgy etetni, hogy felnőjön, és ennek ellenében pedig az Úr Jézus tiszteletét meg úgy valahogy elveszítjük. Vizsgáljuk meg a saját szívünket, hogy van-e bennünk küzdelem saját magunkkal, és nagy izgalommal, félelemmel, sokszor ilyen gyomorszorításos érzéssel, akkor beszélgetek egy-egy testvérünkkel, és azt mondja, hogy már nem kell küzdenem, ő már megharcolta a hitnek a harcait, akkor látom azt, hogy testvérem, bajban vagy. Bajban vagy. Ha már nem érzed a küzdelmet, akkor olyan, mintha viszint, mintha nem fogyna abból a bizonyos vázából. Nekünk halálig küzdeni kell. És az ördög csapdája, hogy mi vágyunk arra békességre, hogy a bűneinkkel se kelljen küzdeni, de ha nekünk halálig harcunk van a bűneinkkel, akkor ez a küzdelem csak erősödni fog. Sok olyan testvérünk van, aki közel került már az Isten hazaszólításához, hát kérdezzétek meg őket, hogy miket élnek át. És a harmadik embetű, ha már ilyen MMS-es példát hozhattam elétek, mindig magunkkal és másokért. Mihály angyal példáján keresztül azt látjuk, a dorgálás az Istennek a dolga. És amíg Isten küzd másokért, ha tetszik, bizonyos lázadókért, akkor mi is küzdjünk értük. Értük. Hadd legyen hirdetve most is az, hogy ha valaki lázad az Isten ellen, ugyanolyan egoista lázadó vagyok, ha én azt magamra veszem. és azt gondolom, hogy ő ellenem lázad. Lehet, hogy a szavak a tettek szintjén talán így teszi. Merjük-e látni az esetleg azonosított közösségünkben becsatlakozó közül azokat, akik lázadnak, de ne úgy azonosítsuk őket, mint akik ellenünk lázadnak, tévútra vezet minket a sátán, elveti a megosztottságnak a magját és a keserűségnek a magját. Tudunk-e értük harcolni? Tudunk-e még inkább megalázkodni, elsősorban az Isten előtt azért, mert ez a helyes magatartás és pozíció az Isten előtt megalázkodni. De a mi megalázkodásunk az Isten előtt számukra egy meghívás is lehet, hogyan érdemes az Istent, az Úr Jézust követni. Tudunk-e úgy küzdeni, harcolni a hitért, hogy ezt sosem adjuk fel, mert mindig küzdünk, küzdünk magunkkal, mert azonosítjuk azt a hatalmas erőt, amit az ördög nyomásként helyez ránk a bűn miatt, hogy a alázattalanságba próbál hajszolni minket. Küzdünk-e magunkkal azért, hogy mi az Istentől tanult módon alázatban maradjunk, és végül tudunk-e másokért küzdeni, azokért, akik talán még lázadnak az Isten ellen, de ha ezt a csatát mi jól vívjuk, az Istennek lehetőség lesz arra, hogy talán pont rajtad, rajtam keresztül, de őket is, hogy Pál is mondja, mindenképpen megnyerjünk némelyeket az Úrnak. Küzdjünk egymással. Küzdjünk magunknak a védelmében is, és küzdjünk azért, hogy Jézus Krisztusban meg tudjunk erősödni. Végül Galata levélnek a 6. fejezet elejével hadd zárjam. Aki ezt a küzdelmet ilyen módon fogalmazza meg a Galatákhoz írt levélben, testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel, azért vigyázz magadra, hogy kísértésben ne essél. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét. Ha mi ragaszkodunk az Úr Jézushoz, akkor is érezzük, hogy a másiknak az elbizonytalanodása hat rám is. Ha másik vétkezik, kísérthető vagyok én is, talán azért, mert különbnek gondolom magamat. Vagy azért, mert megszól egy hang, ez az én kísértésem is lehet, amiben testvérem elbukott, legyek bűrészes. Kell segítségül hívnak az Urat, hogy a szelíd lélekkel, az Úr Jézus szelíd lelkével vegyük észre, hogyha valamit észre kell vennünk elsősorban magunkban, az Isten szemet nyit arra, hogy még mások felé is ad érzékenységet, tegyük ezt ugyanezzel a lélekkel azért, hogy mindenképpen megmenekülhessenek, és mi magunk is velük együtt. Adja az Úr Jézus, hogy ezen az ima héten is tanuljunk meg egész évre küzdeni a hitért. Tegyük ezt, amikor együtt imádkozhatunk családi, gyülekezeti közösségben. Tusakodjunk azért, hogy mi magunk is, és hittársaink is ne vesszenek el, hanem ragaszkodjanak ez az Úr Jézushoz. Vállaljuk az ehhez szükséges áldozatot, kockázatot. És adja az Úr Jézus, hogy talán ilyen múltbeli csatákra is, hogyha emlékezünk, amit ezekben az igeversében olvastunk, vagy a személyes életünkben, erősítsen meg bennünket az Úr Jézus, hogy megéri küzdeni, mert van odaát győzelem, és már a Földön is tapasztalhatjuk ennek az előszobáját. Legyen így. Amen.
Kedves testvérek, a következő percekben Elek Péter orgonaművész testvérünknek, a nyíregyházi gyülekezet kántrának orgonaművét fogjuk hallgatni, csendesítsük el a szívünket, és emelkedjünk az ige hirdetésben hallottakon.
Jöjjetek testvérek, legyünk ima közösségben egymással, jöjjünk ima közösségben az Úr elé. Ami szíven talált téged, drága testvérem, ebből az ige hirdetésből, azt mindenképpen vidd most az Úr elé. Ha úgy érzed, hogy ezt csak csendben teheted meg, akkor tedd meg csendben. De ha úgy érzed, hogy felszabadít téged az Isten szent lelke arra, hogy hangosan mondd el ezt az imádságodat, akkor bátran tedd meg hangosan. De nagyon kérlek, hogy semmiképpen ne menj úgy haza erről az Isten tiszteletről, hogy nem válaszolsz Istennek arra, amit ő ma elmondott neked. Imádkozzunk!
Köszönöm neked, Urunk, hogy már annyi elrettentő példát állítottál ma elénk, olyan embereknek, vagy akár még angyaloknak a sorsával kapcsolatban, amely olyan mélyen megérinti az emberi szívet, és elgondolkodik azon, hogy hogyan juthatnak idáig emberek. Bocsáss meg, hogy sokszor mi is, én is inkább az ítélet felé hajlok, és akkor, amikor ilyen dolgokat olvasok, vagy látok, akkor a szívemben sokszor van bennem ítélet, holott te arra akarsz ezekben tanítani bennünket, hogy mi is ide juthatunk, hogyha nem harcoljuk meg az itt meg a szép harcát, hanem küzdünk ezekért a dolgokért. Köszönöm, hogy ezt az üzenetet ma különösképpen a szívemre helyezted. Áldalak téged azért, hogy ebben is újra és újra helyre teszel mindannyiunkat, segíts, hogy mindig a harcod azt önmagammal akarja megharcolni, és ne másokba keressem a hibát, hanem a magam életét bízzam teljesen te rád, és lássam meg mindazt, amit meg kell látnom a saját életemben, hogy a változás végbe menjen bennem, és tudjalak téged dicsőíteni. Amen.
Amen.
Igen, hálás vagyok neked azért, hogy te szeretetre hívogatsz bennünket. Hálás vagyok azért, hogy most is a te népedként állhatunk előtted. Olyan jó az, hogy közösségeket teremtesz és közösségeket formálsz. És kell úgy formálni a mi szívünket, hogy mindig tudjunk méltóképpen megállni előtted. Amen.
Amen.
Amen. Istenem. Hálás szívvel jövök eléd, és megköszönök neked mindent. Köszönöm, hogy adtál hitet nekünk, hogy hiszhatunk te benned, adjad, hogy mély nagyobb hitünk legyen, mert megjelent Istennek az idő kegyelme minden ember számára. Adjad, hogy te hozzád fordulunk, és higgyünk benned, segítsél ebben Jézus Krisztus
Amen. Amen.
Úgy is köszönöm neked, hogy a küzdésben tökéletes példát adtál, hogyan küzdöttél, ezért az Atyához hűséges maradj, és a szeretetet megmutasd irányunkban. Köszönöm, hogy a kereszttel lett ez tökéletessé. Köszönöm, hogy minden embert engem is meggyőzhet arról, és köszönöm, hogy engem meggyőztél, hogy ezt elfogadhatom, újjászültél, és köszönöm, hogy kegyelemből élhetek. Nem akarom sosem megvetni ezt a kegyelmet. Szeretnék mind jobban alászállani, megalászni magamat, hogy te legyél nagyja, és imádkozom azért, hogy közösségeinkben is te lássél erőssé, nagyja, meghatározóvá, tudjuk veled együtt közdeni azokért, akik még elveszettek, vagy hitük hinognak, segíts összefogni veled is egymással. Amen.
Amen.
Köszönöm, hogy ezt nem adtad abba, hogy mindig hozzá egy új területet, ami világosságban hozott sajnálatban. És nem köszönöm most ezt, hogy ezt elállítottad rám, hogy amikor valamit szerettél, valójában, vagy éppen nem utoljára, akkor mi az, amit megmentenünk kell azért, hogy ő megtérjen is a teljes bűnzat választunk. És Uram, áldás a te szívem azért, mert ha minden embert egyformán szeretsz is, mert számomra minden ember ugyanolyan fontos. Én nekem ez az egy, aki az én szerettem. Uram, kérek, hogy formálj minket ebben, és taníts minket, és adj válhatnál minél hasonló bármikkel hozzá.
Amen. Hálátozok, Uram, a mai ige hirdetésért, hálátadok a hitért, a hitben járó testvérekért. Hálátadok azért is, hogy az én hitemet is erősíted, megújítod. És köszönöm, hogy tanítod bennünket, hogy harcoljuk meg a hitharcainkat, biztos minnyájunkat. És biztatsz engem is, hogy akarjak erősödni, és harcoljak szeretteim rábízottak hitéért. Amen.
Amen.
Uram, köszönöm, hogy a küzdelemben is előttünk jártál, és nem nekünk kell járatlan utat feltörni, és bizonytalanul haladni egy nem látott cél felé, hanem követettünk ebben is téged, és mutatjuk, hogy veled esélyünk van a győzelemre, segíts ezt nap, mint nap hinni és átélni, segíts mindenféle küzdelmeinkben állj mellettünk. Köszönöm, hogy mutatjuk, hogy ez így lesz számban.
Amen.
Köszönöm, Uram, hogy a nehéz helyzetekben is és a megoldatlan problémáknak látszó dolgokban is bátorítasz arra bennünket, engem is, hogy harcolni kell azért, hogy megmaradjunk benned, a benned lévőképpen. Köszönöm, Uram, hogy kérhetjük az esetőséget, hogy ne egyedül vérjük ezt a harcot. Elérj a nagy családommal, a gyerekeimmel, hogy ők is hatták mindenek. Jókulni, ők is megtudjanak téged keresni, és vágjanak arra, hogy hozzád menekültessenek. Köszönöm, Uram, hogy erősítesz a hitben. Amen.
Amen.
És Uram, én jövök hozzád imádságban azokért a testvéreimért, hittestvérekért is, és embertársakért is, akik az életük utolsó nagy küzdelmét, harcát vívják, mert nem sok van már hátra ebből a földi életből számukra. Kérlek, Uram, adj nekik szent lelket a szívükbe, hogy meg tudják adni magukat neked, hogy amikor menniük kell, akkor reménységgel, hittel tudják az életüket a te kezedbe letenni. És köszönöm neked, Uram, azt is, hogy te minden imádságot hallasz. Köszönöm neked, hogy te szívesen fogadod és komolyan veszed mindazt, amit ide hoztunk eléd. Akár hangosan, akár a szívünkben mondtuk el. Köszönjük neked, Urunk, hogy te ilyen kegyelmes és szerető Atya vagy számunkra. Amen.
Mielőtt ima közösségünk lezárására kérnénk Enikő testvérünket, a 269. számú dicséretünket énekeljük.
Thank you.
testvérek, az ima közösség lezárásaként csendesedjünk el, és mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Mielőtt fogadnánk Isten áldását vendégeinktől, azelőtt énekeljük el záró énekünket, mely így kezdődik, amint vagyok, csak úgy jövök.
Végezetül az Úr Jézus Krisztus kegyelme, mennyi Atyánk szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen.
Kedves testvérek, néhány hirdetés következik. Vasárnap 17 órakor a baptista testvéreink várnak bennünket szeretettel az imaházban, tehát délután 5 órakor találkozunk ott majd az istentiszteleten. A felső adományaikat, akik szeretnék támogatni az Allianz hetet, a kiárat mellett található széken van egy ezüst színű tárca, kérjük, hogy oda helyezzék majd el, mert így tudjuk függetleníteni a gyülekezeti felsőinket az Allianz heti perseinktől. Kedden a kisvárdai testvéreknek hirdetem a gyülekezetünk köztartozóaknak, hogy 14 órakor bibliórával folytatjuk, vagy kezdjük majd meg a hetünket. Ennyi hirdetni valóban. Vasárnap itt nem lesz a baptista testvérekhez. Megyünk. Mondjuk szépen, köszönjük szépen a közösséget. Isten áldása legyen velünk.